fermate costantemente a maierse canyito robat un banan ki sinte sherwche galili életét. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szervusz, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
Először is kíváncsi lennék, hogy mi a te történeted, mert annak, hogy mi most itt beszélgetünk, van egy háttere, hiszen te is kaptál egy állapotot az élettől.
Igen, én az úgynevezett hétköznapi nyelven úgynevezett üvegcsontú betegségben szenvedek. Szaknyelven ezt úgy nevezik, hogy osteogenesis imperfecta, ami így röviden dióhéjba azt jelenti, hogy könnyebben törnek a csontjaim. Nem is, hogy könnyebben, hanem nagyon könnyen törnek a csontjaim.
Mesélj nekünk, hogyan telik egy napod?
Tehát az üvegcsontúság az gátol engem a mozgásban is eléggé. Tehát kerekesszékben élem a mindennapjaimat. És egy átlagos hétköznapom az úgy telik, hogy te járok rendesen iskolába, tehát nem otthon tanításban részesülök, hanem rendesen járok iskolába, az osztályom az a földszinten van, tehát ezzel szerencsére nincsen probléma. Az autóba beülést, amit reggelente, vagy délután, vagy bármikor, amikor autóba kell járni, bárhova, ezt úgy szoktuk megoldani, hogy van egy ilyen úgynevezett sliding board, amit úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen deszkaszerűség, amit le van csiszolva, meg kényelmes használni, és azt magam alá csúsztatom, és úgy át tudok csúszni például az autóba, vagy a zuhanyzóba is ugyanígy, tehát a zuhanyzóba is úgy szoktam, hogy van egy szék, és akkor a kerekesszékemben átcsúszok oda. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segít nekem abba, hogy könnyebben tudjak mozogni így igazából.
Miben változott az idő során az állapotod, hiszen egy korábbi beszélgetésünkben is elárultad, hogy te mondhatni nemrég kerültél kerekesszékbe.
Igen, 2020 októberében történt egy csípőbalesetem, a bal csípőm kiment, és azóta élek úgy teljesen kerekesszékbe, mert azelőtt, kezdjem a történet elejéről, tehát 2013-ban Kanadában, Montrealban kaptam teleszkópos rudakat a combcsontjaimba, ami abban segített főként, hogy tudjak járni, de a töréseknél is nagyon sokat segített, mert általában a törések azok el szoktak mozdulni, és így ez meggátolta azt, hogy el tudjon mozdulni a törésnél a két csont, és így mindenkinek egyszerűbb volt. Szóval én 2013-ban megkaptam azokat a rudakat, és azóta még mindig, hát nem is tudom, hogy mondjam, még mindig itt vannak nálam, de hát akkor történt egy törés, és ezzel a töréssel együtt 2020-ban pontosan mi se tudjuk, hogy, de azóta vagyok kerekesszékben, azelőtt viszont tudtam járni. Tehát amikor megkaptam a rudakat, 2020-ig tudtam járni, meg volt ilyen tricikli, ami ilyen direkt ilyen idézőjeles gyógybicikli, ami háromkerekű, és nem, tehát nem nehezen tudott felborulni, és én azzal sokat tricikliztem, tudtam mozogni könnyebben, járni a házba, tehát a házba például nem is kellett használni a kerekesszéket egyáltalán. Úgyhogy nagyjából ez így röviden.
Azért ez az állapot romlás, biztos vagyok abban, hogy hozott számodra egyfajta lelki állapot változást is az elején. Számodra kamasz fiúként a betegséged feldolgozása milyen volt? Esetleg kisebb gyerekként mennyit érzékeltél az állapotodból, és hogyan fogod fel most ezt az egészet?
Hát most már így 14 év eltelte után, így már sokkal, így már úgy fogom fel ezt az egészet, hogy már így vannak olyan napok, amikor így eszembe se jut, hogy így tényleg idézelesen hátrányos helyzetű vagyok, vagy hogy nem tudok könnyebben mozogni, vagy kerekesszékben ülök. Tehát ez így most már így teljesen normálissá vált az én életembe. Hát régebb azért nem mondom, voltak nehéz időszakok, és a mostani időszak is 2020 óta nem egy könnyű időszak, de voltak ennél nehezebb időszakok is. Kisebb óvodás koromban voltak nehézségek azzal, hogy például én láttam másokat fára mászni, vagy focizni, vagy ugrálni, és én csak így kívülállóként így kerekesszékből ültem és néztem őket. Tehát volt az az időszak, amíg én ezen nehezen, de túltettem magam. Tehát volt az az időszak, amíg nem nagyon tudtam én ezzel viszonyulni, tehát nem tudtam idézelesen elnézni azt, hogy mások játszanak, és én csak néztem így kívülállóként őket. Tehát emiatt nagyon-nagyon sok mindenből kimaradtam, és kimaradok most is.
Miben szorul segítségre leginkább?
Hát a mozgásban. Tehát van egy személyi asszisztensem, aki pont ezért van, hogy segítsen nekem például iskolaidőbe kimenni a WC-re, vagy ilyesmi, ha küszöbb van, vagy emiatt, hogy könnyebb legyen boldogulni a hétköznapokba.
Melyik volt életed eddig legemberpróbálóbb időszaka, és miért?
Hát az 2020-tól egészen a mai napig ez most az legemberpróbálóbb időszakom, mivel hát ugye nem is azért, mert nem tudok úgy mozogni, ahogy eddig, de fájdalmaim is vannak, és két helyen is voltunk külföldön, hogy ezt a problémát tudjuk megoldani, és egyik helyen se sikerült. Tehát emiatt kimentünk ismét Kanadába, Montrealba, hát ott meg tudják oldani, és Németországban is megpróbáltuk ugyanezt, de hát egyik helyen se sikerült még.
Említetted is, hogy normál iskolába jársz, tehát egészséges gyerekek közé. Mesélj nekünk egy kicsit az iskolai életedről.
Első osztálytól, tehát 1-8-ban ugyanabban az iskolában járok, mint mindig. Tehát most vagyok én 7-es, mivel még annó egy évet visszamaradtam. És hát szerencsére az osztálytársaim azok már megszokták a helyzetemet, és tudják azt, hogy mivel jár az az egész, és figyelnek rám. Tehát egy átlagos iskolás hétköznapom el tud már zökkenőmentesen telni. De igazából normál iskolai életemben.
Tudom, hogy neked hobbi a YouTube-ozás, hiszen van egy saját YouTube csatornád, ahol a leginkább videójátékokról készített videókat teszel fel, de ugyanakkor osztottál már meg videót az állapotodról is, és arról, hogy így te hogyan éled meg ezt az egészet. Hogyan jött az életedbe a YouTube-ozás?
Hát ez elég rég indult el. Tehát én kiskoromban is, amikor kis autókkal játszottam, egy régi telefont így felraktam mondjuk egy könyvre, és azt videóztam, ahogy én játszok a kis autókkal. Nagyon rég jött, és folyamatosan nagyon szerettem bármilyen értelmetlen, vagy bármilyen videókat is készíteni, mert az akkori fejemmel úgy tűnt, hogy ez egy értelmes videó, és innen jött az ötlet, hogy lehet, hogy minőségi szintre kéne tenni, és meg kéne osztani másokkal, hogy lássuk, hogy mik az ők véleményük. És hála a nézőimnek, most már rendszeresen tudok tartalmat gyártani.
Ezek szerint te fontosnak tartod azt, hogy tabuk nélkül beszélj az állapotodról, esetleg ezen tartalomgyártások segítségével megmutasd magad a világnak?
Én, amikor elkészítettem a videót a betegségemről, akkor azzal a gondolattal készítettem el, mivel rengetegen kérdezték, hogy miért így nézek ki, ahogy kinézek, vagy miért vagyok idézőjelben kicsit másabb, mint a többiek, vagy miért így, vagy miért úgy. És az üvegcsontúság betegséggel az is a velejárója, hogy alacsonyabb vagyok, mint a többiek. Tehát most 14 évesen körülbelül egy 140 centi vagyok. És akkor is sokan kérdezték, hogy miért vagy ilyen alacsony, vagy miért ez. És ezért gondoltam, hogy azoknak az embereknek, akiket ez érdekli, az én hátterem, annak gondoltam, hogy megosztom ezt a videót.
Milyen érzés számodra, mondjam úgy, kicsit ismertnek lenni? Elérted az egyik nagyobb célodat, a 1000 feliratkozót?
Hát nem tudom, én nem szeretnék ezzel senkit sem megsérteni, de engem nem az éltet, hogy én akkor most híres vagyok, vagy nem vagyok híres. Igazából így, nem is tudom, hogy mondjam, de nem vértem különbséget felfedezni így az életemben. Örülök, hogy ennyi embert érdekel az, amit én csinálok YouTube-ra, vagy akár más platformra, de igazából nem mondom, hogy nem változtatta meg az életem ahhoz képest, hogy mikor volt 50 feliratkozom, és ahogy most vagyok. De engem nem is, hogy nem boldogít, hanem nem ad energiát, hogy most néznek 10 millióan. Tehát nem a nézőkért készítem én a tartalmat, ha lehet így mondani.
Mi az, amit téged a YouTube-ozáson kívül kamaszfiúként úgy igazán foglalkoztat?
A művészetek irányába, ha ezt lehet művészetnek nevezni, szoktam ezen kívül fotózkodni, tehát szoktam, van egy fotókamerám, és azzal szoktam én még fényképezgetni ilyen-olyan dolgokat. Nem vagyok egy profi fényképező, de azért tanulom a témát, és igyekszek arra is hangsúlyt fektetni.
Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Konkrétumom az nincs, de mindenféleképpen valamilyen online világban szeretnék majd én is úgymond elhelyezkedni. Az én tervem az programozó. Ez most egy nagy gyűjtőfogalom az, hogy programozó, de aztán lássuk ezen belül, hogy adja a helyzet.
Hogyan látod a környezet viszonyulását hozzád? Esetleg mi van azokban a pillanatokban, amikor egy új barátságot kötsz, esetleg egy egészséges társaddal?
Hát néha van. Van olyan, hogy amikor megyek az utcán, vagy gurulok az utcán, akkor megláttak engem, és így ameddig látási viszonyban vagyok, addig folyamatosan néznek, de így, hogy tényleg lehet látni, hogy engem néz, és ez engem néha zavar, hogy így folyamatosan így végignéz, ameddig lát.
Ha esetleg mondjuk egy hírességgel tölthetnél el egy napot, aki esetleg mondjuk a videózásban helyezkedik el, ki lenne az és miért? Van példaképed?
Így, mint egy konkrét személy, nem volt még, és most sincs jelenleg egy példaképem. Vannak olyan emberek, akikre úgymond felnézek, tehát vagy inspirálódok tőlük, vagy egyszerűen nézem és tanulom, amiket ők csinálnak, de így, hogy egy konkrét példaképem az nincsen.
Mivel töltöd a szabadidődet?
Ez megoszló. Van, amikor videójátékozok, valamikor ugyanezt csinálom csak élőadásban, tehát mások is meg tudják nézni, hogy én mit csinálok élőadásban. Van, amikor videót rögzítek, van, amikor videót vágok, mert ez is hozzátartozik a videókészítéshez, és van, amikor csak szimplán videót nézek. Ez megoszló általában, attól függ.
Mennyi időbe kellett kitanulni a saját hobbinnak a fortéjait? Miből állt ez, amit te pontosan beleszoktál, és belekerültél úgy igazán ebbe a történetbe?
Hát, hogy mennyi idő, azt így nem tudnám megmondani, mert igazából még most se tanultam ki mindent. Tehát ez egy olyan folyamat, hogy az ember folyamatosan valami új dologra jön rá, és új ötletei, új meglátásai lesznek. Tehát ezt nem lehet úgymond profira kitanulni. Lehet profi lenni benne, de nem lehet. Tehát soha nincs az a pont, hogy na, én akkor most mindent tudok. Mindig vannak új és új dolgok folyamatosan.
Mi a legfőbb vágyad a saját hobbiddal kapcsolatban?
Hát, hogy minőségileg és tartalomügyileg is tudjam fejleszteni magamat. Tehát, hogy minél minőségibb és minél érdekesebb tartalmú videót ki tudjak adni a kezeim közül.
Ha hármat kívánhatnál az aranyhaltól, mi lenne az?
Hát ez egy érdekes kérdés, nem is tudom. Mondjuk elsősorban egészséget, ha bármi lehet, akkor egészséget. Hát nekem ez az egy kívánság is bőven elég volna, hogy egészséget. Magamnak is, és az ismerőseimnek, családtagjaimnak, szeretteimnek.
Ha szárnyaid lennének, hova repülnél el?
Attól függ, én nagyon szeretem az, például az olyan videójátékokat, amik ilyen idézőles világjáró történetük van. Hát én lehet, hogy így, ha megtehetném, akkor mondjuk eltöltenék mindegyik országban egy-két hónapot, és megtapasztalnám, hogy milyen az ottani élet.
Ha már beszélünk az ottani élet megtapasztalásáról, most is mondtad az interjúban, hogy te jártál Kanadában, esetleg külföldön már több helyen is. Miket tapasztaltál? Esetleg milyenek voltak számodra ezek az élmények? Akárcsak, hogyha Nézzük, az akadálymentesség szempontjából is, meg így az ottani létet.
Kanadába, ez teljesen egy másik világ, tehát teljesen egy másik világ, amikor először kanadai földre gurultam, akkor mintha egy másik bolygóra kerültem volna. Annyira más ott az életviszony, az emberek és a mozgáskorlátozottság mérföldekkel jobb, mint az itthoni ilyen szempontból, és a hétköznapi emberek, ha lehet így mondani, jobban fel vannak készülve arra, hogy léteznek kerekesszékek, akiknek nehezebb az élet ilyen szempontból.
Mi a legnagyobb álmod?
14 éves fejjel így a legnagyobb álmom az YouTube-on elérni a 100 000 feliratkozót. Ez a legnagyobb álmom.
Kívánom, hogy ez teljesüljön, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Önök Csíszér Mátét hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.